Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégeim továbbra is Csordás Anett és Pillinger Zsuzsa, a Civil Kollégium Alapítvány közösség szervezői, Anett képzési vezető, mentor és tréner, Zsuzsa pedig gyógypedagógiai asszisztens, és szülőcsoportokat is kísér. Anettal átbeszéltük, hogy neki egyik oldalról a kapcsolódása az ugye a pedagógus létből, aztán amikor szülővé váltál, akkor egy halmozottan hátrányos helyzetű kisfiú édesanyja lettél, és ilyen értelemben a pedagógiai énedet az érdekérvényesítő éned is kiegészítette, és most már nagyon régóta dolgozol abba, hogy segíts a saját családodon is, és egyébként másokon is. Zsuzsa pedig ugye civil oldalról jössz abból a szempontból, hogy civil alapítványt vezetsz, illetve nagyon hosszú éveken keresztül dolgoztál olyanokkal, akiknek lehetőségre volt szükség, fejlesztésre volt szükség. Megpróbáltál visszamenni a közoktatásba néhány évvel ezelőtt, ahol megszerezted azokat a tapasztalatokat, amik miatt feltehetően te elég pontosan tudod, hogy na mi is kellene ahhoz, hogy integrált oktatás legyen, és ez az oktatás jó legyen. Ahogy említettem, szeptemberben volt egy konferencia, ami arról szólt, hogy itt találkozhattak egymással olyan emberek, akiknek ötlete van, illetve tapasztalata, hiszen az integrációs oktatással kapcsolatban az EU oktatáspolitikai ajánlásai egyértelműen kiemelik az integrált oktatás szerepét, Magyarországon pedig a feltételek hiánya miatt sokan szenvednek. Én innen indítanám.
Mielőtt a konferenciáról beszélnék, hogyha megengedik a hallgatók, meg megengeded, akkor egy kicsit beszélnék arról, hogy jutottunk ide. Mert annak idején 2019 őszétől kezdtük, akkor nagyon sok embert, kb. 200 embert megkérdeztük, akik szülőpedagógusok, oktatásban érintett szakértők, szakemberek, hogy látják ezt a helyzetet. Ebből lett aztán egy probléma térkép, és az egyenlő hozzáférés az oktatásban lett a fő fókuszunk. És aztán először az évek alatt nyilván volt egy COVID, amikor így mi is 21 millió forint értékbe gyűjtöttünk a eszközöket, és szórtunk szét, vagy kampányoltunk azért, hogy oltást kapjanak, vagy azért, hogy a digitális stratégia megvalósuljon. De aztán rá kellett jönnünk így az évek alatt, így 22-re, hogy egy országos kampányban nem nagyon lehet terélni kézzelfogható változás, mert nem olyan Magyarországon a helyzet, mert egy csomó minden egyre szűkebb lehetőségek vannak az országos szervezésben, amellett, hogy nem mondtunk le erről, tehát most is vannak országos kampányaink, és ez főleg a NOKS dolgozókhoz, tehát a nevelést oktatás közvetlenül segítőkhöz kapcsolódik. Azért is dolgozunk, vagy azért is dolgoznak csoportjaink, hogy megfelelő bért kapjanak, hogy ne legyen ennyi hiány asszisztenciából. De amit megláttunk, az az, hogy helyben az egyes iskoláknál lehet konkrét segítséget nyújtani. És ez a rendezvény is tulajdonképpen erről szólt egy kicsit, hogy különböző gondolatébresztő előadások voltak arról, hogy egyáltalán így a fogalom definiálásról, hogy mit jelent az, hogy inkluzió, integráció, hogy egyáltalán legyen egy közös tudásunk, mert ugye ennek van társadalmi aspektusa, van szakmai, az oktatáshoz köthető fogalma, de hogy nagyon fontos volt az, hogy olyan kézzelfogható segítséget kapjanak, akik eljönnek, legyenek azok pedagógusok, vagy érintett szülők, akik mind az érdekképviselettel azon, hogy hogyan tudják helybe képviselni, vagy az, hogy hogyan tudnak helyben olyan valós változásokat elindítani kicsiben, amiben ott a saját intézményükben változás, kézzelfogható változás érhető el, hiszen mi, ahogyan a Zsuzsa is támogat csoportokat, jelenleg három településen vannak olyan szülőcsoportjaink, ahol ténylegesen elindultak, és ott volt, ahol nagyon pozitív változás. Tehát ez volt a lényeg, hogy kézzelfogható segítséget kapjanak, és ezek a gondolatébresztő előadások után munkacsoportokban dolgoztak, de szó volt például az Autispektrum Egyesületnek a mintaiskola programjáról, ahol az van, hogy van egy csapat, aki az az iskola, aki elvállalja ezt a egy egész iskolát felmérnek abból a szempontból, hogy mi az, amire szükség van, és aztán tulajdonképpen hónapokon keresztül kísérik, úgyhogy a pedagógusoknak is adnak egyféle képzést, találkoznak a szülőkkel is, vannak olyan módszertani nyújtani segítséget, amivel meg tudják támogatni, ez nyilván mindig iskola lától függ, tehát ahol na, egy iskola, hogyha fölvelje ezt, akkor már osztályváltozást tud elérni, ott, ahol autizmus spektrum zavarral élő gyermekek vannak, de hát tudjuk azt, hogy talán minden tizedik gyermeket érint ez, úgyhogy ez majdnem minden iskolában fontos. Aztán én arról beszéltem, hogy a kicsit a holnap iskoláját mutattam be, ez a kísérletet, és az, hogy hogyan tudtuk ezt elérni, milyen érdekérvényesítési módszertani lehetőség van, és hogy ezt, hogyha igénylik, akkor ezt nálunk hogyan tudják tanulni, az érdekvédelmet, érdekérvényesítést, és talán még arról is szó volt, hogy egyáltalán az inkluziónak milyen feltételei vannak, hiszen azért azt elmondhatjuk, hogy jelenleg Magyarországon nincsen inkluzív oktatás, vagy csak nyomokba, Zsuzsa segíts, nyomokba fedezhető fel egy-egy kísérletben, de hogy valójában az integráció működik valamennyire, és az is több sebből vérzik pontosan azért, mert szakember hiány van, mert nincsen elegendő segítő, ugye nekünk ez az egyik legfontosabb projektünk, hogy elegendő segítő legyen az iskolában, és ugye ez automatikusan mindenhová kell, és ezeken erről próbáltunk egy kicsit közösen gondolkodni ezen az első alkalmon.
Zsura?
Ez ugye már egy, alapvetően ez egy nyílt alkalom volt, de hogy azért nekünk ebben már majd 2 éves tapasztalatunk van ezekkel a szakmai, illetve szülői szervezetekkel. Nekem nagyon jó élmény volt, mert sokan jöttek olyanok, akik már korábban még nem. Tehát az nyilvánvaló, hogy a téma az mindenkit elér, bekap, tehát ott van, mindenhol nagyon sokan foglalkoznak avval, hogy az oktatás hogyan tudna válaszolni jól a sajátos nevelésű igény gyerekekre. Én azt emelném ki, hogy én környezeti nevelő is vagyok, és hogy a környezetünk változása, a nagy környezet változása, tehát a világ változásai is nagyon-nagyon számítanak, de hogyha a tanulási környezetet nézek egy kisgyereknél, egy elsősnél, ott nagyon-nagyon fontos lenne, hogy megkapja azokat a segítségeket, amivel ő az első osztályt, aztán az alsót és később a felsőt biztonságban tudja tölteni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez a gyerek, mindig a gyerek, tehát az számít, hogy ez a gyerek, az mit kapott meg? Megkapja a módszertant, meg tudja elkapni, a pedagógus szemlélete milyen, az iskolában az egész helyzet hogy van kezelve, illetve a szülők hogyan tudnak otthon, mit tudnak támogatni. Szóval szerintem a tanulási környezet az nagyon fontos, és abban lehet azért pici lépésekben előrébb haladni, akár mondjuk egy olyan tehát egy olyan eszközzel, mit tudom én, mint egy labda, ami a szenzorosságot segít, és a többi. Tehát olyan sok olyan apró lépésben van, amiben tudunk segíteni, de ha nagy egészet nézem, és itt ezen az eseményen, amiről szó van, azért az én csoportommal, a munkacsoportommal, ahol mi azt vizsgáltuk, hogy mi a különbség az inkluzió, az integráció, a rideg integráció között, vajon a szegregációnak hol van helye, egyáltalán képes-e valaki jól differenciálni, oda jutottunk azért, hogy ahhoz, hogy ez a sok-sok jó elszánás, meg munka, meg gyakorlat valódi eredményt tudjon elérni, ahhoz nagyon erősen az oktatás politikának és a társadalomnak is változni kéne, mert ez társadalmi jelenség. És a környezet változik, a gyerekek változnak, 21. században, 21. századi gyerekhez kellene valahogy igazodni.
Az oktatás politikába elér-e a hangotok?
Mi többször küldtünk már levelet döntéshozóknak, ugyanis azért arról, amire Zsuzsa 2 éve utalt, tavaly alakítottunk közösen több más civil szervezettel, közösen egy úgynevezett, most már neve is van, diócsoportot, ez a differenciált és inkluzív oktatásért munkacsoport, ahol a jogvédő oktatási szervezettől kezdve a konkrét oktatásban szakembereknek, szülői szakmai szervezeteknek a képviselői vannak benne, aztán most 44-en vagyunk benne, tehát elég nagy szám, és ehhez jöttek most ugye új vendégek, akik körülbelül 30-an voltak, és velük ez a cél, mint ahogy a neve is, hogy így a differenciált és inkluzív oktatásért dolgozunk közösen.
Az, hogy a társadalomnak is változnia kellene, én azt hiszem, hogy ez az oktatás politika résztvevői mellett ez meg egy nagyon fontos mozzanat, hogy a társadalom hogyan reagál, a társadalom milyen részt vállal, a társadalom mennyire érzékeny, mennyire érti, hogy itt mi zajlik. Én valamit erről gondolok innen, de arra kíváncsi vagyok, hogy ti belülről mit láttok, hogy a társadalomnak mekkora nyitottsága van arra, hogy értse, beemelje, felfogja, hogy nagyon sok olyan gyerek van, akinek máshogy kellene tanulnia, másként, és meg lehet teremteni ezeket a helyzeteket.
Hát a közösségszervezés módszertanában pont az egyik nagyon fontos elem az, hogy lehet, hogy nekünk van egy kis csoportunk, hogy mi szeretnénk elérni változást, de tematizálni kell a közvéleményt. Tehát az otthonápolási kampányt azért tudott akkor átszólni, és azért lett változás, mert nyomást tudtunk gyakorolni a döntéshozókra, azért már nagyon sok ember mellénk állt. Itt az oktatásban is nagyon sok embert érint, tehát azt hiszem, hogy 1,5 millió gyermek van a közoktatásban, tehát ez egy óriási szám. És ha a szülők megtanulnának érdeket érvényesíteni, akkor sokkal inkább tudnának együttesen nyomást gyakorolni. És ugye mi ez az, amit szeretnénk, ezt a szándékot? Kicsiben, ahogyan kérdezted, döntéshozója szinten vannak bizonyos találkozások, ahol egy-egy szülőt a döntéshozó fogad, és egy-egy esetben segít. De ez nagy változás, tehát ez egész oktatást érintő, vagy széles területeket érintően nem foghatni. Nyilván ezt is megértjük és támogatjuk. Az, hogy nagyon nagyszerű az, amikor egy-egy szülőcsoport eljut a döntéshozó, és ott helybe kapnak valamilyen támogatást, de nyilván amire szükség lenne, az egy szélesebb körben, tehát az, hogy rendszer szinten történjenek változások. A jelenlegi döntéshozónak úgy tűnik, hogy nem érdeke az, hogy ilyen változások történjenek, hiszen nem történnek, tehát hogy bár jogszabályok vannak, amik például megengedik azt, hogy több asszisztens legyen egy iskolában, de nincsen széles körben támogatva az, hogy ténylegesen több asszisztens legyen egy-egy iskolában, lehet erre külön engedélyt kérni, de ezt ritkán szokták megengedni, vagy sőt, el sem jutnak az iskolaigazgatók oda, hogy kérjenek egyáltalán, mert vagy forrás hiányra hivatkoznak, vagy arról ténylegesen nincsen. A másik pedig, hogy a módszertani tudás, amit szintén a Zsuzsa említett, hogy lehet nagyon sokféle képzésre jelentkezni, de lehet, hogy sokkal koncentráltabban lehetne néhány képzést, pontosan ami ebbe az irányba visz, nem tudom, megkövetelni, inkább azt mondanám, mert annak idején Amerikában is egyébként annattól kezdve lett inkluzió, hogy 70-valamennyibe kötelező törvényét tették, és nagyon sokan ágáltak ellene, de egyszerűen, mivel a döntéshozó nagyon komolyan következetesen betartotta ezt, ezért történtek változások, de hogyan pont ezen a konferencián megtudtuk például Romániában, és akkor itt nem mondok, nem messze megyünk, tehát Romániában minden osztályban kötelező egy esenés helyet fenntartani. Tehát mi azért ettől nagyon messze vagyunk még, hogy tudatosan minden iskolai osztályban azt mondják, hogy egy sajátos nevelésű igényű tanulónak helye kell, hogy legyen, és neki meg kell adni azokat a támogatásokat, amivel ő együtt tud tanulni a társaival.
Oké, viszont közben szerintem sokkal több esenés gyerek jár per Abszolút. Pillanat az osztályokba, csak lehet, hogy láthatatlanok ilyen szempontból, vagy ők a rossz gyerekek. Vegyük már végig azt, hogy mi történik akkor, amikor ez az inklúzió, ez nincs megoldva. Tehát van sajátos nevelési igényű gyerek az osztályban, ő neki van egyfajta vagy valamilyen magatartása, hogyan hat ez a többire, hogyan hat ez a tanára, tehát maga a közösség hogyan működik, Zsuzsa, valószínűleg erről te fogsz tudni többet mondani, tehát hogy honnan hova jutunk, és honnan hova juthatnánk egy jó működéssel.
Jó nagyot sóhajtok, mert hogy abból, amit mi ott megéltünk ebben a suliban, abból lett végül is az ügy, ami bekerült ide a civil kollégium alapítványnak a közösség szervezői részébe, és amiből a szülőcsoport kifejlődött. Egy picit még oda visszatérve, hogy ez egy társadalmi dolog, tehát a társadalomban egyének vannak, és hogy csak magamra gondolok felnőtt emberként, aki 50 pluszos éves, de az utóbbi években én is azt érzem, hogy elkezdett másképp működni az idegrendszerem. Mert hogy túl vagyok terhelődve egy csomó ingerrel, ami szintén a megváltozott környezeti hatásokból áll. És ugye itt arról beszélünk, hogy az integráló iskolákban az épp értelmű, de más fejlődésű gyerekek járnak. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy valakinek az értelme ne lenne oké. Itt arról beszélünk, hogy ha nézek egy 24 fős osztályt, akkor abban igazából mindenkinek egyéni fejlesztési tervet kéne csinálni ma már. Sajnos ez van. Tehát, hogyha egy normál fejlődésű gyereket nézünk, neki is túlterhelődései vannak. Most ezt nem fogom részletezni, jó, mert hogy ez nagyon sok mindenből áll.
Igen, igen.
De ha magamra gondolok, akkor én is meg tudom azt most már tapasztalni magamon, hogy abszolút ADHD-s tüneteim vannak. Tudom is, hogy hogy alakult ki. Elsősorban szorongás és stressz. És a gyerekek az osztályban ezt szintén élik. Tehát, hogy ez hogy néz ki? Ez úgy néz ki a saját példámon, hogy tulajdonképpen három részre tudtuk bontani a csapatot. Voltak a normál fejlődési gyerekek, ezek között a kicsit kimagaslóan tehetségesebb gyerek is ott van. Voltak azok a gyerekek, akik eleve papírral kerültek be, és az szuper jó, hogy volt papír, mert akkor ez nem címke, hanem útlevél, és nagyon-nagyon jól lehet akkor tudni segíteni. És volt a középső réteg, akinek még nem volt papírja, de egy csomó gondja volt. Ez alapján hát be lehet gondolni, hogy egy ilyen osztályban, hogyha nincsen segítő, egyedül van a tanítónéni, akkor ott ő megpusztul, nem tud rendesen tanítani, nem tudja a kicsiket jól kísérni, még akkor sem, hogyha neki különben jó képességei vannak. Itt nekünk szerencsénk volt, mert kapott az osztály egy gyógypedasszisztenst a személyemben, de akkor itt hoznám be a másik fogalmat, amit az Anett már említett, az árnyékpedagógust. Az árnyékpedagógus nem egyenlő a pedasszisztensre, és nem egyenlő a gyógypedasszisztensre. Az árnyékpedagógus egy gyermeket kísér. De ha én nekem volt ebben az osztályban olyan gyermekem, akit árnyékként kellett volna kísérnem, de ott volt mellette tizen akárhány másik, amit meg vagy pedasszisztensként, vagy gyógypedasszisztensként kellett volna kísérnem. Tehát itt egy olyan helyzet állt elő, amiben azt vállaltuk föl, hogy nyíltá tesszük a szülők előtt, és kérünk segítséget. Ez nagyon fontos, hogy nyíltá kell tenni, mert onnantól kezdve tud jönni a segítség. És nyíltá kell tenni nem csak a szülők felé, hanem a vezetőség felé is, hogy ez a probléma. Tehát a lényeg, hogy a gyerekek biztonsága meg legyen, a gyerekek biztonságához, a biztonságos fejlődéséhez. Az, hogy naponta legyen segítség abban, hogy valaki tudjon rendesen írni, olvasni, rendesen fogja a ceruzát. Vagy hogyha ficereg, mocorog a 24-ből körülbelül 8, akkor azt hogy oldod meg? Akkor ez az általános elf, hogy ugye kiviszed az osztályból, és kint segítesz neki, ez is lehetséges, de nem biztos, hogy ez is jó. Vagy hogy akkor jön egy duroham, hogyan kezeled? De ugye ez napi szinten történik, és nem az történik, hogy egyik napra a másikra felépítjük, hanem minden nap más. Nálunk volt egy kísérlet, ami különben bevált, 2 hétig volt egy olyan kísérletünk, amikor az osztályban több pedagógus volt jelen, több segítő, és volt egy lelassult 2 hetes időszak, amikor nem volt annyira erős a tempó, és délutánra hazavitték a gyerekeket. Ebben a 2 hétben szuperül működött a dolog. Tehát mi ebben a 2 hétben differenciáltunk, tulajdonképpen, ha egyéni tervet nem is csináltunk, de egy picit az is megvalósult. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz. A szülők ezt megtapasztalták, és azóta szeretnék valamilyen módon az iskolával együtt elérni, hogy ez megvalósulhasson.
Tehát van is rá módozat.
Az iskolának van erre füle, kevés az, ami, tehát kevés az, amit el tudnak érni, de az is valami, de hogyha a gyereket nézem, akinek oda kell járni a suliba 4 évig, 8 évig, akkor neki minden kevés, hogyha nem kapja meg azonnal.
Most lassan, ha végére érünk az adásnak, úgyhogy arra lennék kíváncsi, hogy mi az össztapasztalatotok erről a konferenciáról, így a visszajelzésekről, illetve, hogy lesz ennek folytatása.
Igen, tehát az össztapasztalatunk az, hogy nagyon jól sikerült, és a visszajelzések alapján is, mert pontosan nem ilyen nagy vonalakról akartunk és hatalmas dolgokról beszélni, hanem pontosan arról a kis lépésekről, amiket megtehetnek akár az ő saját intézményükbe is, vagy a saját iskolájukba is, akár a pedagógusok, vagy akár a szülők, hiszen mi a pedagógus szakszervezettel is kapcsolatban vagyunk, tehát hogyha egy pedagógus szeretne érdeket képviselni, akkor tudjuk támogatni abba, hogy ő tudjon akár csatlakozni. És pontosan ettől, hogy ennyire jól sikerült, így folytatni is fogjuk ezt egy kicsit még jobban elmélyíteni és újabb témákat hozni, még pedig november 15-én Veszprémben a Jutasi köztér helyén, és még pedig azért vidékre, mert arra gondoltunk, hogy nem lehet ez a Budapest központúság, hanem nagyon fontos az is, hogy vidéken is szervezzünk ilyen találkozókat, ahol a közös gondolkodásból ilyen apró lépések születnek, ilyen kézzelfogható dolgok, amiből változás lehet.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és örülök, hogy erről beszélgethettünk. Sok sikert kívánok nektek.
Köszönjük szépen.
Csordás Anett és Pillinger Zsuzsa, Civil Kollégium Alapítvány közösség szervezői voltak a vendégeim, Anett képzési vezető mentor tréner, Zsuzsa pedig gyógypedagógiai asszisztens és szülőcsoportokat kísér. Köszönöm nektek a figyelmet, ezzel a Pont Jókor mára véget ért, de lesz holnap is, 11 órakor jövök, addig is szép napot mindenkinek, sziasztok!